kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételre hallható gyülekezet. A mai vasárnapunknak a megjelölése az egyházi esztendőben az exaudi szóval történik, kifejezéssel, amely arra irányítja a figyelmünket, hogy kérjük az Urat, hallgasson meg minket, hallgass meg bennünket. A Szent Ige, amit ma olvasni szeretnék, János evangéliumának a 14. részében van kijelölve a számunkra, az első verstől a 12. versig felállva hallgassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat. Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta neki Filep, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nék. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed én, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Eddig olvasok a Szent Igét, tessék helyet. Kedves testvéreim, Jézus búcsú beszédei között találjuk ezeket a szavakat. Tanítványaival ül együtt az Úr, akik ma megint hallanak egy tanítást tőle, és megköszönjük az evangélium szerzőjének, nem titkolja előjük, hogy sok mindent nem értenek abból, amit Jézus mond. És ez az üzenet, hogy a Jézussal testközelben lévő tanítványok is oly sok mindent nem értettek, ez felszabadít egy kicsit bennünket, mert néha nem merjük bevallani, hogy mi se értjük a dolgokat. De hát a tanítványok nem értették, akkor miért lennék mi zavarban. Majd a Mester megmagyarázza, és a Szentlélek által fontosra és elfogadhatóvá teszik a számunkra. Szeretnék három kis részletet ebből a 12 versből, amit nyugodtan ugyanennyi ponttá is átalakíthatnánk, és ha egy Biblióra lenne, akkor nyilván szóról szóra haladva magyaráznánk végig a benne lévő üzenetet, de emeljünk ki három dolgot, én mindjárt hosszasan megálltam az első mondatnál, ennél a felhívásnál, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. És azt kérdeztem magamtól, hogy biztos jó az, hogyha az ember néha nem kezd el nyugtalankodni? Hogy nem azt kéne először kívánnom, hogy tessék már egyszer végre nyugtalankodni bizonyos dolgok felett. Ne legyen már közömbös a számunkra, hogy ne mondjuk azt, hogy mindegy nekünk, hogy mi történik, úgyse tudunk beavatkozni az eseményekbe. Tessék már nyugtalankodni az Úr előtt. Jól látta Jézus, hogy a tanítványai nyugtalankodnak. kétségek közt hányódnak. Olyan furcsa az utóbbi időben a Mester. Mindenfélét beszél arról, hogy el fog tűnni, el fog menni. De miért olyan dráma ez? Mindannyian egy napon elmegyünk, és nehéz dolog persze az érzelmeinket egyenesbe fordítani, feldolgozni a veszteséget, és nehéz az a tudat, mondom most Katicának, Aricskának és Gábornak különösen is, hogy amikor így eltűnnek előlük a szeretett szüleink, azt átélni, hogy most mi vagyunk az első vonalban, pedig olyan jó volt a második vonalban lenni még akkor is, hogyha mindent mi csináltunk már a szüleink életében, ha mertek gyengének mutatkozni előttünk, és szolgálhattunk elesett állapotukban, de akkor is ők voltak az első vonalban, és tanítványok is erre gondolnak. Elmegy a Mester, és belőlem az egyszerű tanítványból Mester kellene, hogy legyen. Ide fut ki majd ez a beszélgetés, ez lesz a harmadik pont, amiről néhány szót akarok mondani, hogy ezt ígéri nekik az Úr, hogy nagyobbakat is cselekeztek azoknál, amiket én. De furcsa mondat, mert én az Atyához megyek. Szóval az Atyához megyünk mindannyian, és gyakran idézzük fel a temetési liturgiában a 90. Zsoltárt, amelyik többek közt azt is mondja, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mit jelent ez? Hát segíts ráébrednünk arra, hogy az Atyához megyünk. És nem mindegy, hogy mi történik, hogy mire pazaroljuk az időt. Édesanyám soha nem akart tétlenkedni, és ezért mindig volt a közelében, ha más nem, egy könyv, amit fordított, vagy javította a fordítást, de ha véletlenül nem, akkor valahol a zsebében, táskájában egy keresztrejtvény, gyorsan legalább azt fejtsen. És amikor édesapám elment, onnantól kezdve nem fejtett többé keresztrejtvényt. És látszott rajta, hogy minden pillanatot a hátralévő kis időben szűk két évvel élt a túl édesapámat. Sok olyasmivel akart foglalkozni, ami bennünket érintett, vagy az egyháznak az életét, és hát így volt, hogy szinte elmenőben is még összerakta annak a hónapnak az utolsó élet és világosságát, az utolsó pillanatig dolgozott, anélkül, hogy ez feszültséget jelentett volna, vagy azt érezte volna az ember, hogy már még valamit akar bizonyítani, már nem akart. Gondolok gyakran Jézus távozására, amiről itt beszél egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, még kezdő segédlelkész koromban a nagy héten erre figyeltem fel, és arról beszéltem egy alkalommal, hogy mi is történt attól a pillanattól kezdve, hogy az utolsó vacsoránál felállt az Úr, mennyi minden történt, pedig órák választották csak el attól, hogy a keresztfán meghalljon, és mégis szinte úgy adódott, nem akart döbbenten még elintézni dolgokat, hanem látszott rajta, hogy amikor az Úr szólítja, el tud menni, nincsenek kellemetlenül félbehagyott ügyek, de addig munkálkodni kell, amíg világos van. Kanyarodjunk vissza ide a tanítványokhoz, akik nyugtalankodnak. Miért nyugtalankodnak? Nem csak azért, mert a Mester elmegy, hanem most döbbennek rá, hogy olyan kiforratlanok még. És nem merik még elhinni, hogy rájuk lehet az ügyet bízni. Nem merik elhinni, hogy vezetői fejei lesznek annak a közösségnek, amely velük kezdődött Jézus körül is, aminek ő volt, maradt jelképesen persze, hogy lelkileg mindenképpen a valóságban a feje, ő a fő, és mi vagyunk a test, az egyház. Szóval utalkodunk, mert vagy nehezen hisszük el, hogy rám szakad a felelősség, és akkor is, ha nem vagyunk olyan nagyok, mint Jézus, ha nem vagyunk olyan nagyok, mint Pál, mondjuk ezt Timóteussal, ha úgy érezzük, amit például Jákob mond a fáraó előtt, hogy nem vagyok olyan nagy életű, olyan súlyos, mint az én atyáim voltak, kehesek és nyomorúságosak az én éveim, de hát nincs más. Nekem kell vállalnom a felelősséget és a döntést, a munkának a terhét, nem csak a szépségét, amit eddig élveztem, és olyan jó volt a mester fényében sütkérezni, olyan jó volt a 5000 megvendégelésénél, úgy számítottunk az esemény utáni kis morzsaszedésre, innen származik az a szó, amit csendes napjaink végén használunk, amikor kiki elmondja, hogy mit kapott, ezt morzsaszedésnek szoktuk hívni. Olyan bölcsen küldte akkor el a tanítványait az Úr igaz a viharzó tengerre, kellett ez az élmény a tanítványoknak, Osnagra van eltéve, ez is, amikor ő elkezd lassan kihúzódni a képből. Szóval nem baj, elkezdünk nyugtalakodni, hogy is lesz, mint is lesz, és megterik a szívünk sok-sok kérdéssel, ugyanakkor viszont ezt mondja az Úr, hogy ne nyugtalakodjatok, mit tegyetek helyette, higgyetek én bennem. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Megint alá kell húznunk, hogy itt nem egyfajta filozófiai hitvallásról van szó, hogy bizonyos logikai szabályok szerint összerakjuk a választ, van-e Isten vagy nincs, hanem egyfajta bizalom, vagy mértéktartás, követés. Ez a higgyetek én bennem, ez azt jelenti, hogy lépjetek a nyomomba. És ha rám hivatkoztok, akkor azt csináljátok, amit én fontosnak tartottam. Ha Isten szeretjük, tartsuk meg a parancsolatait, mondja az ige nagyon figyelemre méltó tanítása. Tehát ne nyugtalankodjék a szívetek, ne üljetek zaklatottan, hogy most akkor mit csináljuk, hanem tessék felkelni, és komolyan venni az igéket, és elkezdeni követni a mester. És nem mondom azt, hogy nagy arccal kell ezt tenni, állandóan kioktatva a világot és a többieket, akik esetleg még mindig a nyugtalankodásnak egy nehezebb szakaszában vannak, megmaradhat az alázat mindig, és mindig elmondhatjuk, hogy nem vagyunk olyan nagyok, mint elődeink voltak, valaki nagyon kedvesen, szellemesen mondta azt, hogy azért vagyunk, azért látunk messzebbre, mert óriások vállán állunk. Igen, helyén való ez a mondás, de nem szólíthatjuk most már őket. Mózesnek azt mondja az Úr, amikor megpróbálja elhívni, hogy én vagyok az Úr, a te atyád, Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Most a te atyád Istene az Amrám volt. Közvetlen apa. Tessék belátni azt, hogy nem szólhatunk atának most már, hogy álljunk a elénk és oldja meg a dolgokat. Tessék elfogadni, hogy felnőttünk és azért ránk akar számítani. Mindjárt mondom a második pontomat, mert itt sok verset átugrunk, de vissza fogunk utalni. Ez pedig a 7. versben található mondat, ami így kezdődik, hogy ha megismertetek volna engem. Tehát egy feltételes mód, hogy ezeknek a nyugtalankodó tanítványoknak nem ismertetek meg engem. Pedig ezért voltunk együtt 3 évig. Fújtátok a magatokét, esetleg beálltatok Judás mögé, aki mindig morgott valamiért, és mindig tudta, hogy mit kellene hitelesen tennie a mesternek, tenni nem tette, igazándiból, de mindig egyfajta ellenzékként tudta, hogy mondjuk nem szabad a bűnös nőnek az olaját elpazarolni, ezt el kell adni, és a szegények számára kell felhasználni. Tudta azt, hogy milyen az igazi messiás, aki mögé föl lehet sorakozni, bezzeg, ilyenek voltak a makkabeusok, Jézus nem ilyen. Mi történik itt akkor? És ők is beálltak mögé, és csak az utolsó vacsorán, amikor Jézus azt mondta, hogy egy közületek elárul, kezdtek kétségbe esetten önvizsgálatot tartani, és kérdezni, hogy csak nem én, mire a mester válasza az volt, hogy aki az én tálamban mártja a falatját, és elképzelem a jelenetet, amit mindenki hihetetlen gyorsasággal elkapja a kezét a tártól, mert mindenki a Jézus tárgyába akart mártogatni, mert volt ugyan nyilván legalább 3 ecetes tár, de mi a Jézus tárgyába mártogatunk, mert azon veszekszünk, hogy kívül mellé, és így tovább, és gyorsan elkapjuk a kezünket. Jézus nem ölepezi le Judást se, benhagyja ezt a gondolatot mindenkinek a szívében, most jóval korábban, órákkal korábban. Csak ennyit mond, hogy ha megismertetek volna engem, miért nem ismertetek meg? Miért nem fordítottatok erre energiát? Miért magatokból, a saját kiszáradt útfőből vödöröztétek fel azokat, próbáltátok fölhúzni azokat a gondolatokat, amelyek válaszok a mindenségnek a kérdéseire és kihívásaira. Miért nem azzal telt az idő, hogy megismerjetek engem, megismerni téged az az örök élet, mondja egy néhány fejezettel később főpapi imájában Jézus az Atyával kapcsolatban. Vajon megismerhető-e Isten? Igen, mint mennyei Atya, megismerhető. Nem kiismerhető, mint teremtő, mint a világ ura. Nem tudjuk feldolgozni igazán, megragadni és lexikon címszóvá zárni egy akármilyen csodálatos kis kehelybe, vagy tokocskába az Istennek a fog, nem tudjuk ezt megtenni. De mint Atyát ismerhetjük őt, megismerhető, mint az irgalmasság Atya, aki megbocsátja bűneinket és örök életet adni számunkra. Ha megismertetek volna engem, akkor nem tükröződne az arcotokon az a megdöbbenés, hogy miről is beszél ez a mi mesterünk, amikor azt mondja, hogy Atyám, házában sok lakóhely van. És úgy kéne értenünk a most felolvasott szöveget, hogy vajon mondtam volna nektek, hogy helyet készíteni megyek el, ha ott nem lenne hely? Becsapnálak-e benned? Ha megismertetek volna engem, nem nyílna kerekre a szemetek, hogy nem tudunk semmit erről az útról, de hát én vagyok az út, az igazság és az élet, aki nyomdokaimban én, az meg fog velem együtt érkezni. Ha megismertetek volna engem. És feladatként is itt van előttünk Jézus, nem tudjuk máshogy megismerni csak az evangéliumokból, és ezért vagyunk nagyon hálásak az örökkévalónak, hogy itt van nekünk Isten szent igéje, négy evangélium, az apostolok hitvalló levelei, tanító levelei, amikből kibontakozik valakinek a személye, ki egyedülálló módon tükrözte Istennek a valóságát, Gyakran mondom azoknak, akik Jézus istenségével bajlódnak, hogy nem a dogmára koncentráljunk, hanem kezdjük el magunkban azt megérteni, hogy Isten eredeti szándéka szerint nekünk is tükröznünk kellene az ő valóságát. Nem olyan rendkívüli dolog, hogy rámutatunk Jézusra, és azt mondjuk, hogy ő az Atya dicsőségének a visszatükröződés, ez a zsidókhoz írt levél gondolata, és az ő valóságának a képmása. Hát a maga képére, a maga modellje szerint teremtett bennünket is, de hogy van az, hogy elveszítettünk ezt a tükröződő képességünket, és ezt Krisztusban nyerhetnénk vissza, ettől lennénk keresztények, ha megismertük volna őt, a názáreti zsidó rabbit, aki tükröződött az örökkévalónak a valósága, mert addig annyi mindent gondoltunk, túl szigorú, túl kevéssé foglalkozik velünk, vajon az ő ígéretei beválthatók-e vagy nem, és így tovább, és megjelenik Jézus, és benne tükröződik, hogy Isten szeret, becsaphatóan is szeret, akkor is szeret, amit nem szeretjük, akkor is hisz bennünk, amit nem hiszünk ő benne, mert úgy a Jézus ugyanezen evangélium 3. rész 16. versében lévő kis igében az Isten szeretetéről van az egyik oldalon szól, a másik oldalon pedig a mi hitünkről, a mi bizalmukról, szerette Isten a világot. Mit hiszünk el? Nem azt, hogy is néz ki ez az elvont, megfoghatatlan valami, amit akit Istennek nevezünk, hanem Istennek a szeretete, ez megtapasztalható ebben a világban, és Jézusnak a történetében csodálatosan modellezhető, hogy mi a működő képes emberi életre nyelvre lefordítható szeretet. Ha megismertetek volna engem, húzza hát, ha eddig nem sikerült, tessék elkezdeni megismerni az Urat. Mert az visz az örökké valóság felé. Az nyitja ki elménknek zárt ajtóit és ablakait. Az segít bennünket végig gondolni értünk értelmét. Különösképpen vele és ő benne. Ő fejezet kezdődik az életünkben. Tessék megismerni. Az ige önmagáért beszél. Sok évvel ezelőtt egyszer elmeséltem, én megismertem valahol vidéken egy kis tanítónőt, aki segített a nővérének elköltözni, és kis könyves polca volt a nővérének, két sorban állt a könyvek, és a második sorban hátul talált egy poros bibliát. És rögtön magában megállapította, hogy nem forgatta a nővére ezt a könyvet, egy darab volt a könyvtárban, és nem fog hiányozni, ha ezt ő most átmenetileg itt tartja, és nem rakja be a banános dobozba a költözés alkalmával, és elkezdte olvasni a könyvet. Sose volt a kezében a Biblia, és élő hitre jutott. Egyedül volt abban azon a településen olyan ember, aki ismerte a Bibliát, és aki élő hitre jutott, nem tudta mi az. Csak olvasta ezt a könyvet, és egyre jobban kinyílt előtte a világ. Nagyon sokan vannak, akik megállnak a nemzetség táblázatnál, és azt gondolják, ez egy unalmas olvasmány, nem megyünk tovább, vagy egy evangéliumot félig elolvasnak, nem nagyon tudják feldolgozni, félrehagyják az egész ügyet, és megállapítják, hogy reménytelen a történet. Ha megismertetek volna, miért nem kezditek előtt megismerni? Magatokat se ismeritek. Miért mondjátok akkor azokat a gondolatokat, amelyek nincsenek kipróbálva, megfuttatva, a harmadik dolog. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Előző mondatokban a hit alternatívájaként, cserény alternatívájaként azt mondja nekik, hogy ha szavaim nem mennek le elmétek torkán, de furcsa képzavar ez, akkor nézzétek a cselekedeteket. Én ebben az evangéliumban van Nikodémus találkozás, akkor mondja, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki nem teheti azokat a cselekedeteket, amelyeket te cselekszel. A mi hívőségünk bizonyítéka sem abban áll, hogy hogyan tudjuk szavainkkal, elméletünkkel elkápráztatni az embereket, hanem azt fogják nézni, hogy mit csinálunk. Mi a gyümölcs? Nos, egy adott helyzetben, egy kihívásra, hogy válaszolunk? Kimegyünk, vagy nem megyünk? Szólunk, nem szólunk? Odaállunk mellé, nem állunk oda mellé? Megmagyarázunk utána, hogy miért nem? Jézus nem magyaráz, hanem csinálja. És ezért mondja itt a végén, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Tessék cselekedni. Ha megismerted őt, cseleked az ő cselekedeteit. Vagy éppen egy rá, amit cselekszel, azok az ő cselekedetei. Mert ilyen is van, hogy csinálom egy ideje, és megismervén rájövök, hogy ezek isteni dolgok. És megterít a szívem először esetleg egy kicsi félelemmel, de aztán egy nagy-nagy örömmel, hogy valami olyanra sikerült ráakadnom, és valami olyasmit sikerült csinálnom, ami az élet értelmét adja, és nagyszerű dolog. Szóval cselekszitek majd azokat, amiket én cselekszem. Mit cselekszik Jézus majd ebben a világban? Mit akar cselekedni? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Halljuk ezeket az evangéliumi kérdéseket is, és ez a mi kérdésünk is, hogy mit csináljuk. Nyugtalankodjunk, üljünk, gyászoljunk, nyugtalankodjunk, és legyen kisebbendőségi érzésünk, vagy sértettségünk. Ugye hozzáértők elmondják nekünk, de magunkban is tudjuk ezt modellezni, hogy a gyásznak a feldolgozása az sok mindennel jár, hanem a megbántottság is, hogy tehettetek ezt a Jóisten, hogy elvittek. Van bennem düh, vannak benne föltoruló emlékek, amik megoldatlanul maradtak, és az elfogadás egy hosszú folyamat végén jön talán, és akkor is csak együtt élni tudunk a dologban. De közben mi cselekedjünk, halljuk, amit az egyik tanítvány azt mondja az Úrnak, hogy engedd meg, hogy előbb eltemessem az apámat. Mire ő azt mondja nagyon megkökkentő módon, hogy hagyd, hogy a halottak temessék a halottakat, te pedig menj és hiddesd az Isten országát. Nem azt mondja, hogy ne foglalkozzál az apád temetésével, hanem ne ülj 11 hónapon át, kárt is mondva, mert ez így van egyébként, 11 hónapot, nem kell 11 hónapig ülni, de azért egy hétig legalább, vagy nem tudom mennyi ideig, hanem menj és hiddesd az Isten országát. Beszélj az életről az embereknek. Ne add föl. Édes Aliska mondta azt, hogy jobb ő neki bemenni, és tovább csomagolni a szegényeknek, mint otthon ülje a bánatával, és én nagyon megértettem őt. És Katica és Gábor is nyilván így volt vele. Mentek is, tovább hirdették az Isten országát a cselekedeteikkel. Sőt, azt mondja a Mester, nagyon kedvesen, és nagyon felszabadultak. Mi sem mondhatunk más az utánunk jövőknek, hogy nagyobb dolgokat is képesek lesznek tenni, mint amit én tettem. Beleszédülünk ebben. Most még ott tartunk, hogy a szívünk nyugtalankodik, hogy döbbenünk rá, hogy nem ismertük meg igazán az Urat, és most még ezzel a súllyal is megterhel minket. Nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Úgy legyen. De a visszatekintés, ne a gyász, hanem a nagy Isten áldjon meg bennünket, titeket, végül.